Darák Péter, a Kúria elnöke, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést felvételről hallják, délután 4 órától rögzítettük. Polgári eljárásról, a készülő polgári perrendtartás ürügyén már beszélgettünk, de a büntetőeljárás az meg fogja változtatni a büntetőeljárás képét és benne az egyes szereplők dolgát. Hogy látja?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, és tulajdonképpen alapvető kérdés is, hogy a vádló, a védő és a bíró személye és hatásköre hogyan alakul egy új eljárási kodifikáció során. A kuria maga részéről megpróbált hozzájárulni a tisztánlátáshoz azzal, hogy az elmúlt 3 évben joggyakorlatelemzés tárgyaként kijelöltem, és egy komoly szakértői csoport vizsgálta a vád törvényességének kérdését, a hatályon kívül helyezések gyakorlatát és a védői jogok érvényesülését. A magunk részéről tehát nagyon komoly matériát adtunk a jogalkotó kezébe, hogy világosan lássa a jelenlegi büntetőeljárási rendszer milyen előnyökkel és hátrányokkal jár.
Plusz a szakértői bizonyítás kérdése szintén joggyakorlatelemző csoport előtt volt időnként meghökkentő konklúziókkal.
A szakértői rendszer magán viseli mindazokat a problémákat, amelyeket az államszervezet a rendszerváltás óta fel tud mutatni. Igazán komoly átgondolása nem történt meg annak, hogy egy egypárti államszervezetben állami intézményekként működő igazságügyi szakértői hálózatok mennyiben életképesek piaci viszonyok között, mennyiben egészíthetők ki a piaci közreműködés lehetőségeivel és módszereivel, a szabad piacon élő szakértők mennyiben tudják megőrizni az elfogulatlanságukat akkor, amikor a piacról kell megélniük. Ezek olyan koncepcionális kérdések, amelyeket a rendszerváltás óta sajnos határozottan nem tettek fel, és nem válaszolt meg a jogalkotás.
De az új eljárási törvények elfogadásával egy időben ezek rendeződni fognak? Vagy az új eljárási törvény alatt is megy egy régi rendszer úgy, ahogy tovább?
Én azt gondolom, hogy nem is biztos, hogy megvárja az eljárásjogi kodifikációt ezeknek a kérdéseknek a rendezése, hiszen az elmúlt években több olyan közérdekletesen számot tartó eset került napfényre, ahol a szakértői bizonyítás anomáliáit a nyilvánosság megfelelően érzékelhette, és ennek köszönhetően aztán a kormány és az igazságügyi miniszter fontos feladatává tette, hogy ezeket a rendszereket vizsgálja felül.
És még hátra van a közigazgatási bíráskodás lényegében újjászervezése. Ezt hogy kell elképzelni, ez mivel fog kezdődni?
Megint csak egy olyan kérdéssel találkozunk, ahol a rendszerváltás által kikényszerített gyorsváltás 1991-ben megtörtént. Maga a törvény, ami rendezte a közigazgatási bírák eljárását, az címében is bevallottan átmeneti szabályokat tartalmazott. Ezek az átmeneti szabályok aztán 25 évig hatályban maradtak. Valamiért a jogalkotó nem érezte magát olyan helyzetben, hogy ezt véglegesítse, és hozzáigazítsa a Nyugat-Európában a II. Világháború óta folyamatosan kiépülő szakbíráskodás szokásaihoz. Azt gondolom, hogy most olyan helyzetben vagyunk, amikor ezt a lépést meg lehet tenni.
Lesz egy új közigazgatási eljárási törvény, és lesz hozzá intézményrendszer, új bírósági szint, új fórumok és új bírók, mert most nagyjából 100-an vannak, és az nem tűnik elégnek.
Az ön által felsorolt gondolatok mindegyike felmerült a kodifikáció során. Nyilvánvalóan egy hatékony szakértő közigazgatás ugyanilyen közigazgatási bíráskodást kíván. És éppen most olvastam egy felmérést arról, hogy a nagy cégek azért nem támadják meg bíróság előtt az adójogi határozatokat, mert nem bíznak a bírák szakértelmében. Egy olyan rendszerben, ahol nem szakterület specifikus alkalmazása történik a bíróknak, ott sokkal nehezebb a szakértelmet biztosítani. Ez indokolhatja a közigazgatási bíráskodás különleges kezelését, hiszen itt a bíró nem a hagyományos igazságszolgáltatási területekkel foglalkozik. Nem egy polgári pert bírál el, nem egy büntető eljárás tárgyalási részét folytatja, hanem egy a klasszikus bírósági esetjogont túlmutató, részben közjogi, részben állami eljárási kérdésekről foglal állást. Itt különleges szakértelem szükséges.
Hogyan fognak ennyi bírót szerezni? És lesz-e új bírósági szint, ahová a közigazgatási határozatok ellen fellebbezni lehet például?
A kérdés elméletileg nagyon nehezen válaszolható meg. De ha visszagondolunk abba, hogy mi történt 1991-ben, amikor jó magam is ifjú ügyészként átkerültem a bíróságra közigazgatási bíróként, akkor modellezhetjük, hogy mi történhet. Az 1991-es közigazgatási bíráskodás megteremtésekor a közigazgatási bírók részben polgári bírókból váltak közigazgatási bíróvá, részben azok a jogászok kerültek át a közigazgatási bírói ügyszakba, akik korábban másodfokú ügyintézést végeztek a megyei tanácsokon, kormányhivataloknál, és az eltelt időszak nagyon jól mutatja, hogy ez a sokszínű tudás, ez előnyére vált a bírói szervezetnek. Tehát, ha sikerül megőrizni a bírói szemlélet elsődlegességét egy új szervezeti felállásban, akkor nincs félnivaló, hiszen azok a közigazgatási jogászok, akik esetleg kiegészítik majd a közigazgatási bírói testületet, azok könnyen el fogják sajátítani és bele fognak tanulni az ítélkezési szokásokba.
Nagyon más lesz a közigazgatási eljárás, mint a mostani polgári perrendtartás szabályai szerint módosításokkal vitt eljárás?
Van egy alapvető különbség. A polgári perrendtartás hatálya alatt szabályozott közigazgatási perrend nélkülözi az egyik legfontosabb sajátosságát a nyugat-európai közigazgatási perrendtartásoknak. Hivatalból nem bizonyíthat a bíró. Márpedig itt nem arról van szó, hogy mint polgári perben, hogy a peres felek eldöntik, hogy mit visznek a bíróság elé, és mit szeretnének bizonyítani a saját igazuk érdekében. Hanem arról van szó, hogy a bíróságnak kontrollálnia kell az állam, a közigazgatás működésének a törvényességét.
Nem egyenlő felek állnak egymással szemben.
És ez nem függhet attól, hogy rendelkezésre áll-e a bizonyítási eszköz, vagy sem. A bíróságnak ezt a közjogi funkcióját hivatalból kell teljesítenie. Ez egy nagyon fontos elv, és ezt a jelenlegi polgári perrendtartás elvei nem engedik meg.
Ez mindenképpen része kell, hogy legyen egy közigazgatási perrendtartásnak, ha értelmes közigazgatási bíráskodásról akarunk beszélni? Ez ezt jelenti?
Így gondolom, és nagyon jól mutatja, hogy ez az irány a jogalkotás részéről is elfogadott, hiszen a jelenlegi polgári perrendtartás szabályait is korrigálták olyan szempontból, hogyha a határozat semmissége kérdéses, a közigazgatási határozat semmissége, ezek a legsúlyosabb szabálytalansági törvényellenes tényállások, ott megengedi a polgári perrendtartás jelenlegi 20. fejezete is a hivatalbóli bizonyítás.
Semmiségről jut eszembe, devizahiteles ügyeken túl van a kúria és az ország?
Ezt nem mondhatom. Inkább szélcsend van, hiszen a peres eljárások fel voltak függesztve az elszámolás végrehajtásáig. Országosan 14 ezer per került felfüggesztésre, és többféle típusú per zajlott a bíróságokon. Ugye találkoztunk az egyes devizahitelesek keresetével, érvénytelenségi pereivel, találkoztunk a pénzintézetek pereivel, az általános szerződési feltételek tisztességtelensége tárgyában, aztán tárgyalni kellett a forint alapú hitelszerződések általános szerződési feltételeinek tisztességtelenségét. Végül a Magyar Nemzeti Bank is indított közérdekű kereseteket a pénzintézetekkel szemben. Ez a négy percsoport zajlik a bíróságokon, és ezekkel párhuzamosan észleltük, hogy a végrehajtási perekben is előterjesztenek hasonló kifogásokat az adósok, tehát több csatornán keresztül érkeznek a bíróságra azok a kifogások, amelyek ezekkel a szerződésekkel kapcsolatban felmerültek.
Ez azt jelenti, hogy a kúriának még lesz dolga. Tehát még vannak olyan ügyek, amelyek nincsenek a kúria szintjén, alsó bíróságok előtt döntéste várnak.
Így van, lesznek ilyen ügyek. Úgy látjuk az eltelt időszak alapján, az alsófokú bíróságtól érkezett jelzésekből, hogy azok a jogegységi határozatokat, amelyeket a múlt évben hoztunk meg, ezek jól használhatók a bírói gyakorlat részéről.
Olyan nagy jelentőségi ügyekben, mint hogy a pénzintézeti általános szerződési felek tisztességtelenségét állító vélelemmel szemben meg tudják-e védeni? Tehát ilyen nagy elvi jelentőségű döntésekre már nem kell számítani?
Biztos, hogy lesznek még ilyen döntések is, hiszen nem minden ügy került a kuria elé. Azt gondolom azonban, hogy az általános szerződési feltételekkel kapcsolatos ügyek nagy része, a nagy kérdések azok eldőltek.
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke röviddel ezelőtt egy 10 pontos programot hirdetett meg a bíróságokba vetett bizalom fenntartása és megerősítése érdekében. Ön érzett bíróságba vetett bizalom csökkenést az elmúlt időszakban?
Én azt gondolom, hogy a bírósági igazgatás részéről egy természetes törekvés az, hogy a bírói szervezet figyelmét felhívja arra a bíróságokkal szemben támasztott követelményekre, hogy a közbizalmat szolgáljuk, a közt szolgáljuk. És ha ennek érdekében egy akcióprogram kerül meghirdetésre, azon sincs semmi kivetnivaló. Ha annyi hatása van például a kúriát illetően, hogy a nyilvánosság felfigyel arra, hogy a kúriát felelősség terheli az egyesült csoportokban a szakmai iránymutatás megfogalmazására, már ez is komoly eredmény. Bár azt gondolom, hogy ennek a felhívásnak a kúria munkájára effektív hatása nem lesz, hiszen eddig is arra törekedtünk, hogy ne várjuk meg azt a 2-3 évet, amíg a kúria elé kerülnek konkrét ügyek, hanem egyfajta proaktív módon a problémákat korábban észlelve az alsófokú bíróságokra nagyobb odafigyelést mutatva fogalmazzuk meg a problémákat és adjunk iránymutatást.
De ebbe a proaktív észlelési módba az belefér, amikor a közvélemény vagy a közvéleményt megtestesíteni hivatott politikus bizonyos ügyekben, Biszku ügyben, magyar ügyben, számtalan ilyen ügyben megszólal? Tehát ezt akkor a kúriának proaktívan érzékelnie kell, vagy ez már akkor politika és nem reagál rá?
Ha egy ilyen megszólalásnak van szakmai tartalma, akkor azt természetesen érzékeljük, és odafigyelünk rá. Ha azonban csupán arról van szó, hogy a jogi szempontok alapján eldöntött ügynek a politikai vetületét, a politikai beágyazottságát értékeli egy politikus, az nem a mi asztalunk.
De annyira nem az önök asztala, hogy nem is kell foglalkozni velük? Elismerik azt, hogy ez a politikus működésének sajátja? Hogyha a bíróságokkal kapcsolatban megfogalmazza a véleményt, és kész?
Ha nem lép túl bizonyos határt a megszólalás, akkor ezt tudomásul kell vennünk.
De mi az a határ? A kúria szemszögéből nézve az megmondható, hogy ez a szóhasználat még nem átlépés, egyel erősebb már igen?
Az elmúlt időszakot végig gondolva én arra a következtetésre jutottam, hogy sokszor nem az adott nyelvtani megfogalmazás súlyán, hanem épp az adott időszak hangulatán is múlik az, hogy mikor szólalnak meg a bírósági vezetők. Visszagondolva mondjuk 2-3 évvel ezelőtti időszakra egy akkori miniszteri levél megfogalmazásai talán épp az adott helyzetben tűntek reakciót igénylő megfogalmazásnak, és egy nyugodtabb pillanatban nem váltotta volna ki ilyen reakciót.
Ja, jól emlékszem, ez Navracsics Tibor akkor igazságügyminiszter levele volt, amire nagyon gyorsan és igen határozott hangon válaszolt. Ezzel azt mondja, hogy ma már az adott szituációban lehet, hogy szó nélkül hagyta volna?
Azt gondolom, hogy az adott szituációban mindenképp választ igényelt az a levél. Lehet, hogy egy más szituációban ugyanez a levél nem váltott volna ki reakciót.
De most enyhébb a helyzet?
Nem mondanám, hogy ebben a tekintetben általánosan lehet tendenciát rajzolni. Más lett a bírói szervezet és a nyilvánosság toleranciája is a megszólalásokkal kapcsolatban. És figyelni kell arra is, hogy azért a közszereplők véleménynyilvánításának határaival kapcsolatban a bírói gyakorlat is változik.
A bírósági hivatal elnöke, a bíróságok elnökeit is felhívta arra, hogy a bírák ellen irányuló méltatlan támadásokkal szemben határozottan és hathatósan lépjenek föl. Mi a méltatlanság mércéje egy bíróval szembeni fellépésnél?
Ezt nagyon nehéz megmondani, és ezt teljes felelősséggel tudom állítani, hiszen több olyan bíróval is beszéltem az elmúlt időszakban, aki ki volt téve a nyilvános reakcióknak, és úgy láttam, hogy a bírák megedződtek. Tehát nem ütik ki őket egy-egy nagyon erőteljes megfogalmazás, felvérteződtek az elmúlt időszakban.
Vastagabb lett a bőrük? Hozzászoktak?
Talán megértették, vagy megérezték azt, hogy a két elkülönült szféra, a két hatalmi ág határán nem lép át egy politikai vetületű megszólalás.
De nem függ össze ezzel az a tény, hogy a bíróságok, főleg büntető ügyszakban nyilván bírái ellen egyre gyakoribbak az olyan megnyilvánulások, amelyek nyilvánvalóan a bíró eljárásból való kizárását célozzák?
A kettő között nem látok közvetlen összefüggést, de tény, hogy a büntető kollégium két közzétett döntése is meg kellett, hogy erősítse azt a korábbi gyakorlatot, hogy a bíróságok nem hagyják kiprovokálni az elfogultságot, akár sértő terheti megnyilvánulások, akár elfogadhatatlan magatartás tanúsítása esetén sem, hiszen ezzel tulajdonképpen a terheltnek ezt az eljárás megakadályozására irányuló szándékát segítenénk, támasztanánk alá. Tehát ez a két elvi állásfoglalás például arról szól, hogyha egy bírót provokálnak, ez nem alap arra, hogy elfogultnak tekintsük az eljárásban, nem lehet elvenni tőle az ügyet.
Az mennyire volt erős megfogalmazás, amit a Biszkü ügyben a bíróságok, az egész bírósági rendszer kapott, hogy majd az idő fogja megoldani, ha a bíróságok erre képtelenek. Ennél durvábbak is voltak.
Én azt gondolom, hogy az ön által idézett megfogalmazás az belefér az értékelés kategóriájába. Amikor irodalmias allegóriákat párosítanak a bíró személyéhez, azt már nem nagyon tudom támogatni.
De a bíróságok teljesítménye ebben a konkrét ügyben megfelelő volt? Most hogy látja?
Ez az ügy folyamatban van. Tehát én erről nem mondhatok semmit.
Milyen a bíróságok társadalmi megítélése? Mérik-e ezt valamilyen módon? Most nem a politikai megítélésről kérdezem.
Mérik, és ez egy objektív európai lista és európai mintavételi szabályok szerint készül, tehát a hazai szereplők részéről befolyásolhatatlan, már az érintett szereplőkre gondolok, és ezek szerint a listák szerint Magyarország a régióban az élen áll, és bizonyos területeken nagyon jó helyezéseket is találunk, például a közigazgatási perekben európai negyedikek vagyunk.
Az hogy lehet, amikor az eljárásunk, a közigazgatási eljárásunk 25 éve változatlan? Nem érez valami ellentmondást, mert furcsa.
Valóban furcsa, de nagyon összetett rendszer a bíráskodás. Azok a bíróság hatékonyságára hatást gyakoroló körülmények, amelyek meghatározóak tudnak lenni, azok kiegyensúlyozzák egymást. például az eljárásjogi konstrukció elmaradottságát kiválóan ellensúlyozza a magyar közigazgatási bíráskodásban a regionális kollégiumok, a szoros szakmai együttműködés, a belső párbeszéd, a bírák szakmai párbeszédének az erőssége, az elevensége. Ha ehhez egy megfelelő eljárásjog is párosul, akkor lehet, hogy mi leszünk az elsők.
A bírósági kommunikációt már az ön elnökké való kinevezése után elkezdték jelentősen átalakítani. Ezt folytatják?
Igen, folyamatban van például a Kúria honlapjának a megújítása. Nagyon tömény lett a Kúria honlapja, rengeteg az információ, ezt szeretnénk egy kicsit érthetőbb és kezelhetőbb vázra felfűzni. Az ősszel valószínűleg elkészül már a Kúria új szerkezetű honlapja, és szeretnénk felhasználóbarát megoldásokat alkalmazni. Például, ahogy jeleztem is, össze fogjuk foglalni szerkesztett formában a hatályos Kúria iránymutatásokat, és ezek a honlapon szerkesztett formában együtt elérhetők lesznek.
Ez igaz, hogy mozgóképes szolgáltatást is terveznek?
Szeretnénk, ha modern kinézete lenne a Kúria honlapjának, de nem ezzel függ össze, hogy született két olyan kerekasztal beszélgetésről készült felvétel, amely valamelyest feleleveníti a jogi esetek régi sorozatot. Megkértem Solt Pál elnök urat, hogy válasszon ki két ügyet a Kúria 2014-es évkönyvében közzétett kiemelt döntések közül, és összeállítottunk két négyfős társaságot, akik ezekről az ügyekről beszélgettek. Az egyik ügy az egy vörösiszap katasztrófával összefüggő kártérítési ügy, a másik pedig arról szól, hogy vajon érvényesen ki lehet-e tagadni egy drogfüggő gyermeket. Mind a két esetet egy beszélgetés formájában rögzítettük a közelmúltban, és ez a két beszélgetés rövidesen a nyilvánosságra kerül.
Még a belső nézettségi tesztek folynak, mint a hollywoodi filmek pilotjainál? Vagy?
Szeretnék elkerülni, hogy félreérthető megfogalmazások legyenek, hiszen azért a beszélgető partnerek magas szintű jogászok, közgazdászok, orvosprofesszor, és szeretnénk azt egy kicsit laikusabb nézőközönséggel letesztelni, hogy nincs-e félreérthető megfogalmazása a beszélgetésben. Az eddigi visszajelzések alapján nincs ilyen, úgyhogy én azt remélem, hogy rövidesen adásba is kerülhetnek ezek a műsorok.
A Kúria honlapján?
A Kúria honlapján is.
És még hol?
Erre néhány héten belül sor kerülhet.
Elnök úr, köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Darák Péter, a Kúria elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.